Szombati hét a Pannon reggeliben.
Szabó László, díszhal tenyésztő van itt velünk. Szia, üdvözlünk itt a stúdióban.
Szia, én is üdvözöllek benneteket.
Igen, egy kicsit ilyen csendesebben zárjuk az állati hetünket. Ugye nagyon sokfajta állathangot hallhattatok már itt közben is, meg ugye főleg ezekben a szignáljainkban. Lecsendesedünk a végére tulajdonképpen.
Igen. Na most a következő van, hogyha valaki szeretne most egy akváriumot otthon, mert azért sok mindenkinek kell jön az életébe, akkor kezdjük el, hogy mi mindennek kell számolni, és most nem menjünk el nagyon messze, hogy nem tudom, ilyen egzotikus hal, meg olyan, meg ez, meg így. Mondjuk csak aranyhalat egy párat, meg melyik az a pár hal, ami fontos, de kezdjük az elején, hogy akvárium. Nagyon érdekes dolgot meséltél nekem, hogy a nagyobb akváriumot könnyebb karban tartani, mint a picit. Valóban is miért?
Valóban igen, azért, mert azt mondjuk, hogy minimálisan legalább legyen egy 50 liter víz, de én mindig azt szoktam mondani, legalább 100-120, de könnyebb dolga van az embernek, hogyha 200 literes akváriummal tud gazdálkodni. Víz az egy élő dolog. Sokkal könnyebb egy olyan beállt akváriumot növényestől, halastól karba tartani, mint egy kicsikét. Ha picit többet etetünk kis akváriumnál, megromlik a vízminőség, rögtön bajunk lesz. Nagyobb akváriumnál több időre van szükség ahhoz, habár a víz az nagyon gyorsan tönkre tud menni idézőjelbe, de hát helyre tenni pedig azért jó pár napba beletellik. Ez épp úgy, mint a kerti tavaknál, hogyha bealgásodik, 2 nap alatt, de hogyha rendesen akarjuk, hogy letisztuljon a víz, ahhoz lehet, hogy lesz szükség 10 vagy 12 napra is.
Na most visszatérve az akváriumoknál, akkor tételezzük fel, hogy 50 literes akváriumunk, mert mondjuk az
okay, inkább legyen 100.
Legyen 100. Na jó, akkor legyen nagy, legyen 200.
Nem
nagy.
Jó ez, amíg meg nem reped az üveg.
Nem, hát erre vannak pontos számítások, szakemberek tudják, hogy hányas üvegből mekkora. Ott is az a gond, hogy mikor magas egy akvárium, szóval a vízoszlopnak a magassága, minél magasabb, nagyobb lesz a víznek a nyomása, mert mondjuk elképzelünk egy tepsi formájút, ami csak 200 mm vagy 250 mm magas, ott nincs akkora gond.
Igen. Különben, hát egy teljesen őrű dolgot fogok most kérdezni, ami nekem jutott eszembe, hogy én arra jöttem rá, hogy mennyire szépen egy nagyon ilyen, tehát nem magas, de nagyon széles akvárium a tévéfalhoz, a tévé alá. Aztán gondolkoztam, hogy az árandó kipálorgás, hogy minden szerint az szétcseszi a tévét hosszú távon.
Több, mint valószínű, de hát az akváriumok tetejére léteznek ilyen fedő üveglapok, vagy ami meggátolja a kipárolgás, szóval az nincsen. Gond.
És most rögtön kérdezek egy érdekeset a másik, mert mondjuk, hogyha most megvan, hogy a kokiban egy 200 literes akváriumok, és pont ez, hogy van teteje, nincs teteje, mert hogy én egy csomó helyen látok profi akváriumokat, hogy nincs teteje. Mik az előnyök meg a hátrányok? Ha vannak egyáltalán.
Hát a hátránya, hogyha hideg a helyiség, és ha a fűtőt használunk, akvárium melegítőt, akkor nagyon nagy lesz a kipárolgás. Szóval, de hogyha a helyiséget fűtjük fel, tételezzük fel 23-2 fokra, akkor van akkor is kipárolgás, de nem akkora nagy mértékű, mint a másik dolog. Akkor olyan helyeken szoktak fedél nélküli akváriumokat tartani, amikor az úgynevezett akvaszképes rendszer, szóval a szikla benne, fatörzsek benne, külső növények, amik az akváriumból szívják ki a tápanyagot a vízzel együtt. Szóval egy olyan kis dzsungel csinálnak, mert ottan nem lehet tetőt tenni, mert korlátozzák. Ezek a rönkök, az ágak, azok a vízből kiállnak valamikor fél métert is, akkor az nehéz volna megoldani lefelé.
Ja, hogy akkor ezek ilyen divatvonalak, ugye?
Nem akarsz egy ilyet? Kiálljon egy ág egy fél méter magasan.
Akarok.
És az belugra mindig a TV képernyőd elé.
Na, de vissza a realitáshoz, oké, de vissza a realitáshoz. Oké, megvan az akváriumom. Először is reálisan, ugye itt is arra kell figyelni, hogy legyen egy biológiai valamilyen egyensúly, de mi minden szükséges ez? De először kezdjük az aljával. Most mitől függ, hogy homok, vagy kő, vagy kavics, vagy...
Hát a halaknak a jellemétől először tételezik fel, hogy döntsük el, hogy mit szeretnénk
most
tartani.
Most aranyhalakat.
Hát mondjuk aranyhalak, ők aránylag ilyen téren nem annyira igényesek, hogyha homokot tennénk be nekik, akkor állandóan zavaros lenne a víz, mert állandóan túrják homokot, keresgének tápanyagok után, és persze, hogy akkor úgy befelhősödne, beködösödne a víz, nem épp a legszebb látvány. Túlságosan nagy sziklák nem való nekünk, mondjuk olyan középméretű kövek vagy kavicsok, azok megfelelnek, de most arra kell vigyázni, hogy a lehulló tápanyag vagy az ürülék azért ne tudjon a kövek közé beszorulni, mert ottan elkezd bomlani, rothadni, és a víznek a minőségére, a rovására fog menni.
Szóval akkor erre óvatosan és erre figyelni kell. A következő kérdés ugye mindig az, hogy látunk sok helyen az, hogy oké, most akkor megvan az, hogy ott az akvárium, van benne víz, víz. Mondtál egy érdekes dolgot, hogy a vizet azt ne úgy, hogy beleöntjük, és akkor rögtön tesszük a halakat, hanem hogy várjunk, hogy mondtad 2 napot?
2-7 kellene igazából.
2-7?
Igen, legalább 10 nap, most attól függ, hogy milyen vizet, hogyha van állott vízünk, állott, de hát hol találunk állott vizet, az rendben, amikor...
Van, hát pont erről beszéltünk, hogy mi is lassan abban a korba kerülünk, amikor megjelennek azok a nagy kék hordók, tudod, az udvarban, és gyűjtjük az esővizet.
Jó, nem, vigyázzunk nem, el az más. Esővízzel, mert az esővíz... Nem, jó az esővíz is, jó. Bizonyos mértékben, csak ő... A vezetőképessége, amit TDS-ben mérünk, mondjuk rá nálunk Palicson a csapvíznek a vezetőképessége az olyan 300 körüli, ha olyan RO vizet, ozmózissal készült lágyvizet használunk, amit pár halfajnak az ívatására szoktunk használni, szóval az ikrák, hogy ki tudjanak kelni, ilyenek a neonhalak, a tetrák, a diszkoszhalak, ottan nagyon kicsi kell, hogy legyen, szóval majdnem desztillált víznek számít, mondjuk rá egy esővíznek általában ez a vezető képessége az a 8 vagy 10 vagy 12, meg a 300 között azért nagyon nagy a különbség. És általában az ilyen, meg attól függ, milyen fajta halak vannak, akik a lágyabb vizet szeretik, valakik a keményebbet, de egy ilyen alapról beszélünk, ez a 300-as szinthez, hogyha beletérnénk szegény aranyhalunkat, akkor ő nem biztos a legjobban érezni magát, volnának neki hiányai.
Na oké, de ami elérhető legjobban, fogjuk a csapvizet.
Csapvizet, na most a csapvíz általában városi vezetékes vizet, igen, azok igen, klórozottak. Klórban az a jó, hogy ő legkésőbb 48 órán belül kipárolog a vízbe. Vízből. Úgyhogy ha beresszük az akváriumba, na el kell mondjuk, hogy akkor porlasztás, levegőbe porlasztás történjen, a szűrést el kell indítanunk, és akkor az akváriumot hagyjuk saját magából beérni. Uh-huh. Ebből tart a 2 hét. Uh-huh. Mert a kúti vízben, ezekben a vizekben nincsenek semmi apró élőlények. Azt mondjuk az, hogy halott víz, és akkor ennyi idő alatt ő meg fog éledni. Úgy mondjuk az akvárium falán ki fog alakulni, az összes tereptárgyon egy apró kis filmréteg, ahol majd meg fognak telepedni a mi baktériumunk, amiknek a víznek a lebontásai, szóval az ürüléknek a lebontásai fognak felelni.
Igen, szóval kialakul egy tehát kis élet, hihetetlen.
Egy kis bioflóra, ezt türelemmel ki kell várni. Most vannak különböző készítmények, vásárolhatók, felgyorsítható minden, de legjobb a természetes.
Legjobb a természetes. Aha, aha.
Na és akkor beleöntöd a vizet, most bocsi, és beletehetsz akkor tárgyakat, meg ilyen
minden bele kell tenni. A növényeket, az később ajánlatos. Valamit lehet már ekkor is, de az jobb kicsit később már, mikor halak is benne vannak, elkezdenek táplálkozni, a nitritet elkezdik termelni, a nitrit szint valamennyit, abból élnek a növények, és mikor vannak táptalajok, táp kis, mint a pesgő tablett, olyan kis golyócskák, amiket a talajba szoktak el. Most a talaj az megint lehet táptalaj növényeknek, kavicsos. Az mindre szükség van. Nem kell annyira belemélyedni. Szóval lehet egyszerűbb. Most a növényekre azt is mondjuk, hogyha nagyon szép növényeket akarunk, akkor CO2 beoldást kell nekük megoldani, a széndioxidot, vagy be tudják oldani, mert azon tudnak lenni azok a nagyon szép, nagyon gyönyörű, amiket videókon látunk, azok mindig működnek.
Azt a kutya mindenit. Szóval most már tudjuk, hogy a vizet legalább álljon kint, ugye, vagy valahol párolog a 48 órát, ugye utána. Ez a vízcserénél is fontos, mert ott is, amikor cseréljük a vizet, hogy
legjobb mondod, állatvízzel, igen.
Igen, állatvízzel, ami hogy mondtad, hogy az akvárium mennyiségének hány százalékát
cseréljük? Attól függ, hogy mekkora az akvárium.
Hát a 200 literesnél.
Ottan elég csak 5 vagy 10 százalékot. A normális esetekben, ha nem történt valami nagyobb baj.
Ezért egyszerűbb részben egyébként a nagyobb akváriumot fenntartani, mint a kicsit, mert kicsiben ugye folyamatosak az egész vizet kell kvázi
nem
cserélni.
Nem kell, az egészet sose javallott, mondjuk rá max vele, de azért jobban nagyobb akvárium. Ott stabilabb egy akkora.
Stabilabb, értelek. Aha. És a 200 literesnél van egy következő dolog. Na hány hal fér bele? Mert nagyon sokat látom azt, hogy a kis akváriumot is telepakolják, de ez nem jó, ugye? Tehát vannak valami azért normális határok. Én tudom, hogy alapvetően mindig halnak megvan a feladata. Mondjuk próbáljuk meg összerakni elsősorban aranyhalakból egy akváriumot, és a kiegészítő halakkal, aminek mind megvan a funkciója. Hogy kéne, hogy mi lehet benne?
Most ezt többféleképp tudom elmagyarázni. Ha az aranyhalra gondolunk, akkor így. Az is attól függ, hogy milyen fajta, mennyire kényes fajta aranyhal. Ha oroszlánfejű vagy gombafejű, ők igényesebbek. Ottan csak olyan 70-80 liter tudunk számolni egy kifejlett aranyhalra,
Opa.
Ami akkora, mint az öklöm. Egyszerűbb aranyhalaknál kb. 50 liter. Szóval 200 literes akváriumban 4 aranyhal.
Most
nem a 4-5 centise gondoltam, mert abban elfér 80-100 darab is, hanem idővel arra kell számolni, hogy ha jól vannak tartva, ők egy év alatt elérik azt a kifejlett nagyságot, habár tapasztalataim alapján 3 éves korukig nőnek. És volt, hogy mértem akkurát, hogy 500 grammos volt, fél kilós.
Jézusom! Ha mondjuk az nem semmi.
Igen, amúgy a halaknak a számát, elnézést, a szűrését szabályozza meg. Szóval a tápnak a bevitt mennyisége, mennyi tápot esznek meg, ezeket a baktériumokat át kell dolgozni, le kell bontani, és a szűrés. Ha nagyon jó a szűrésünk, vannak akkorák, hogy van egy 200 literes akváriumunk fent a polcon, kinyitod alul a szekrényt, egy ugyanakkor akvárium lent van, mint egy külső bioszűrő, de 200 liter szűrő anyaggal. Na mostan lehet, hogy tarthatsz benne, hogyha elférnek kisebb halakból akár több százat is.
Azt a mindenit.
És akkor bírja ugye ezt
a tesztítési folyamatot. De hogy az, hogy nekünk van most már egy akváriumunk, amiben vannak ugye most már növények is, meg van talaj, meg akkor van egy pár aranyhalunk. Na igen, de akkor milyen hal kell, ami tisztítja az alját, milyen hal kell, ami megeszi az algát, mi minden kell,
mert
hogy az jó legyen.
Hívhatunk segítségül ilyen bio megoldásokat.
Nem bio megoldás, a szimbiózisba élnek egymással, úgy mondjuk, kihasználjuk ezeket a dolgokat. Az ancistrus fajok, ők az üveg, vagy az alga evők, megesznek ők mindent faktikusan, ők elhullott halakkal is táplálkoznak a természetben, ürülékkel, szóval ami megfelel.
Jó arcok.
Ők az üveget, a köveket, a fákat tisztítják meg az algától. Na most szükségünk van páncélos harcsákra, vagyis a koridórasz nemzetségre.
Koridórasz, jaj, ez gyerekkoromban megmarad.
Igen, igen.
Ja, igen.
És ők
azok olyan hosszú életűek egyébként.
Igen, igen.
Ugye?
És ők az aljzatot túrják a kövek között, onnan állandóan átmozgatják a talajt, szóval nem tud a piszokhoz beszorulni, nem tud begombásodni, nem tud elromlani, nem tud romlani, és ők ezt, amik ők felkavarják ezeket az apró részecskéket, hogyha jó a szűrésünk, az kiviszi a szűrőbe, filterbe, és nincsen gondok. Szóval ez egy ilyen alap, nem árt mellette tartani még ezt az egy vagy két fajtát.
És legalább... ez mindig párba?
Ki, hogy szereti ki többet, szereti. Kevesebbet. Mondjuk
aranyhalakkal párban történik ez egyébként? Tehát maradtunk most az aranyhalas témánál? Csak azért, mert ugye az aranyhalak, hogyha nem tévedek, akkor hidegvíziek, még mondjuk nagyon sok ilyen fajtát, én mondjuk, akiket most mondtál, amiket, azok meg ugye hát melegvízi halakhoz.
Melegvízi, hát az aranyhal is 26-7 fokig aranyhal is semmi gond nélkül el van a többiek. Szóval őnek is megfelel, főleg a Tájföldön vagy a közel-keleten kitenyésztett halak, ők jobban szeretik a meleget, mert az egyszerű aranyhalak azok kint is tarthatóak télen, 4-5-6 fokos víz a minimum, mert annyi szokott le, általában 4 fok a legkevesebb, a jég alatt is, de ezek a gombafejük, meg az oroszlán, ők nem szeretik azt a nagyon hideget. Ők
csak
az a 17-8 fok és ennyi.
Na és akkor most még van egy kis technika, amiről beszéltünk, mert hogy szűrőt tudunk venni, azt láttam, és érdekes, mert az egész picikénél is, de hát mondjuk egy 30-40 literes akváriumnál is, ami abszolút über picike, ott is van szűrő 1000 dinárért, meg 5, meg 6000ért is. Na hát akkor most hogy csináljuk ezt? Meg hogy belső, külső, annyiféle van, de hol van a normális valami, mire kéne
törekedni? Egy rajt középút például.
Hát van szűrésre, vannak úgynevezett külső szűrők.
De azok jobbak, vagy azok drágábbak sokkal?
Hát nem úgy, hanem az akváriumban van kialakítva mondjuk rá, egy oldalpolcosnak nevezik, azt hiszem szaknyelven,
igen.
Vagy az alsó polcos, az, amit mondom, hogy alatta van a másik akvárium. De az akváriumnak egy része le van választva teljes szélességébe, és ott helyezzük át a vagy ilyen meghajlított csövön, vagy szúnyoghálón, vagy kiskörésen áramlik át a víz, szóval szabadon a szűrőbe, és onnan egy motoros pumpa, ami visszadobja a megtisztított vizet az akvárium, és az állandóan megy a körforgás. Vannak belső szűrők, amik ugyanúgy lehetnek motorosak, mostanában azok nagyon elterjedtek, divatosak, fel lehet cuppantani az üveg oldalára, ők általában szivas töltettel rendelkeznek, jobbakban van aktív szén, vagy különböző más szűrőanyag, ami kémiai alapon dolgoznak, ezeket időközönként regenerálni kell. Meg vannak az egyszerű belső szűrők, csak egy nagy szivacstömb, amiből egy porlasztó áramoltatja felfelé a vizet, és a szivacs oldalán pedig áramlik lassan befelé a víz. Most mindegyik szűrőnél az a lényeg, hogy nagy legyen neki a felülete. Minél nagyobb felületén érintkeznek ezek a megtelepedett baktériumok, annál jobb. És a szűrőmosásra azt vigyázni kell, hogy legjobb mindig az akvárium vizébe, szóval mikor csináljuk a heti vízcserénket, vagy a 10 naposat, kinek hogy, amit leszívunk az akváriumból vizet, abban mosuk ki a szűrőt, hogy nem öljük ki belőle ezeket az úgynevezett jó bacikat, hanem csak valamennyit a nagyja trutyit kinyomkodjuk.
Ami lerakódott.
A lerakódott, ezt nem kell tökéletes tisztára. Sokan csinálták azt, hogy csapvíz alatt, meleg víz alatt.
Magas nyomásúval.
Azt is lehetne, de hát kiölték belőle a baktériumkultúrát, és a halak tovább termelték a nitritet, amit aztán átalakul nitráttá, és lemérgezték, szóval nem volt nekik megfelelő szűrésük. Vagy időbe tartott, bezavarosodott a víz, megint időbe tartott, és akkor, hogyha ehhez folyamodsz, hogy a vízben mosod a saját akvárium vizébe ki, akkor nem ölsz meg semmit. Szóval megy minden tovább.
Hú, de érdekes dolog ez. Akutya minden.
Hát, mert megfontoltak kell, nekem most ez jön le egyébként erről. Tehát, hogy tényleg nem abból áll az akváriumnak a létesítése az otthonunkban, hogy akkor veszel egy, tudod, egy göb alakú üvegbúrát, töltesz vele csapvizet, és beledobod az egy szál aranyhaladat, hanem érdemes egyébként, hogyha hosszú távon tervezünk nyilvánvalóan, ugye?
Hallottam már ilyen aranyhalakról, akik túl is élték, sőt az ilyen kaszkadőr mutatványokat, szóval, de kártitóban is volt olyan, hogy ki a vizet, nagyon piszkos volt, algás volt, gyorsan kidobatták buvárpumpával, kútról feltöltötték, nyári időbe teszem azt hozzá, amikor 30 fok volt kint a 14 fokos vizet, be-vissza haladt, hogyha megvolt neki a kiképzése, akkor túlélte. De sajnos volt nagyon sok helyen, hogy nem. Egy idő után telefonáltak, hogy baj van, mondom, mi a baj, halak a hasukkal felfelé úsznak.
Hát
mondom, mi történt? Nagyon piszkos volt a víz, zöld volt, nekem nem tetszett, magánál olyan szép tiszta volt, gyorsan ledobattuk, feltöltöttük, hát mondom, akkor miért nem telefonáltak.
Anyátok mindenit, ugye?
És elvileg, hogyha ezek a folyamatok megtörténnek, ahogy te is mondtad, hogy felkészülünk, megvan ez a türelmi időszak, két nap utána, esetleg két hétig, hát még azt is kivárjuk, gyakorlatilag jönnek a halak, minden tök jó kép, és utána meg már elvileg akkor nagyon nagy gondunk nincs az akváriummal, tehát a fenntartása az lényegében mondjuk ebből a vízcseréből áll, az milyen gyakorisága kell, hogy megtörténjen, hát, vagy egy szűrőcsere például?
Attól függ, mennyi halunk van, mennyi, ha új szűrőt fogunk betenni, arra is kell számolni, hogy ott is időbe telik, mire a szűrőbaktériumok megtelepednek, mert vannak az aerób, meg anaerób baktériumok, most ebben annyira nem akarok belemászni, mert akkor itt egész komoly
Eljesszük az meg önmagunkat is, az akvarisztikát, szeretném. Szóval
vannak ezek az alapszabályok, amiket, hogyha betartunk, akkor nem hiszem, hogy kellene legyen különösebb. Ha nem hozunk új halat, ami esetleg beteg, akkor nem, nincs különösebb gondunk. Az persze előfordul, hogy át fogjuk rendezni, mert így nem tetszik, vagy úgy nem tetszik, de különösebb, nagyobb gondunk bajunk.
Alapvetően oké, nekem még itt az akvárium részben, mert aztán megyünk át a kerti tavakra, még az a kérdésem, hogy ez, ami most olyan nagyon divatos, hogy van egy nappali megvilágítás, meg egy sötétkék éjszakai megvilágítás, ez a halaknak ér valamit, vagy ez csak nekünk embereknek érdekes?
Hát erre pontosan nem tudok mit válaszolni, mert nem élek úgy, mint egy hal. Ezt nem tudom, nekem nem tudták elmondani, hogy megfelel nekik, én nem használok ilyeneket. Tehát általában több, mint valószínű, hogy nekük is egy akármilyen kis gyönge szűrt fényre éjszakánként lehet, hogy szükségük van, ami lehet annyi elég, ami az ablakon át beáramlik, hogyha közelebb van az ablakhoz. De hát a mai modern világban, a ledek világában, ahol tudjuk szabályozni távirányítóval, hogy ennyire legyen világos, annyira legyen lassan, mert eljátszuk a naplementét, akkor egy teliholdas éjszakát tudunk nekik, szóval lehetőségeknek
át,
a sorra az
végig. Nekik nem, nyilvánvalóan.
Jó, szóval
pénzkérdés ez az egész.
Az egész.
Állati Hét a Pannon reggeliben.
Szabó Lászlóval beszélgettünk még mindig, díszhaltenyésztővel, eddig az akváriumokról, most egy kicsikét a kerti tavakról, mert itt már én már napok óta hallom, hogy jön most már a téma. Én ezekhez az égvilágon tényleg bevallom, semmit nem értek. Itt egyáltalán mik a feltételek, hogy vagy bármelyik kerti tóba mehet a hal?
Azt túlzás állítani, hogy bármelyikben van egy kis elhanyagolt, esővízzel teli, főleg, mint az esővízre tudunk menni, az haltartása nem igazán való. Növényeket lehet benne tartani, de hát az is általában túl szokott burjánzani, azt is ritítani kell, mert növények se szeretik, hogyha túl sokan úgy mondjuk vannak, hát valamikor olyan, hogy vizet nem is lehet látni, csak növényeket. Igen. Az is egy szép dolog. Ha halakat szeretnénk tartani, neki megvan a külön specifikációja, úgy mondjuk, hogy kellene elég térnek. Ugyanúgy kell a vizet szűrnünk.
Kell a vizet szűrni?
Igen, ugyanez a nitrifikáló baktériumok véget, hogyha halakat. Ha van egy nagy, de mondjuk akkor nem kell szűrés, hogyha van egy nagyon nagy tavunk, ami legalább egy 50 köbméteres, és itten van biztosítva elég, sőt, az a jó, hogyha természetes neki a medre, szóval nincs se betonozva, se fólia nincs benne, úgy oké, úgy már egész más, úgy egy kisebb természetet igazából be tudtunk az udvarunkba vinni, csak nem hiszem, hogy túl sok embernek adatot.
Nem hiszem én se. Általában pici betonozott tavakba belopták az aranyhalat és viszlát, nem?
Kialakítani tudod random helyen a kertben egy olyat, hogy most kiásunk egy gödröt, és akkor hogy benne maradjon a víz, tehát hogy de
jó, több mindent figyelembe kell venni, hogy mennyi lesz, mikor ennyi. Arra is kell gondolni, hogy télen, ha bár mostanában hidegek nincsenek, de hát a hidegre is kell gondolni, de főleg az, hogy nyáron mennyit éri a nap. a déli tűzőnap, óriási fa van-e neki a környékén, mert hogyha nagyon sok levél bele esik, és ha nincs kiszéve eltávolítva, az is rothadni tud, rontja a víznek a minőségét. Szóval sok mindent először figyelembe, ezt nem árt jó megtervezni, mert ez nem olyan, mint egy akvárium, hogy fogjuk, arrább tesszük, szétszedjük, vagy csinálunk egy tavat, akkor ott már kicsikét nehezebb dolog.
Ez egy komolyabb dolog, mint az akvárium? Ne,
de azt komolyabb gondolta, egy kicsikét, de ugyanúgy, hogy az ember van pár alapszabály, amit betart, utána jár, kérdezősködik, hogyha nem tudja, utána olvas, akár interneten, akár könyvekből. Meg lehet mindent.
De mi az a pár alapszabály? Ami elkerülhetetlen.
Mekkora legyen az, hogy megint árulnak ilyen kis tómedreket készen, ami 500 liter. Hát én azt abszolút halaknak nem javallom, vagy esetleg 2-3 aranyhalnak, mert egy az, hogy nagyon sekély, aztán a nyáron 30 pár fokos melegbe az a víz fel fog benne forni, több lesz, mint 30 fokos. Uh-huh. Halak nem nagyon viselik el a 27-28 foknál.
Az a, az a határérték.
Az egy határérték. Lehet, hogy rövid ideig 30 fokot is kibírnak, de több napon keresztül az a halál.
Az nem jó.
Nem jó nekik.
Az nem jó. Akkor alapvetően ugye az van, hogyha megvan a megfelelő méretű tavunk, akkor ott azon kívül, hogy kiválasztjuk, hogy milyen halakat tegyünk bele, ott mivel kéne még, vagy mire kéne még odafigyelni? De
a tónak magában a kialakítás az olyan, hogy van egy sekélyebb rész, és akkor fokozatosan még ilyen kis teraszokat képzeljünk el, ahova tudjuk ültetni majd a mocsárzónás növényeket, akkor amelyek szeretik a középvízszintet, meg kell, hogy legyen egy mélyebb részünk is épp azért, hogyha nagy melegekben oda le tudnak húzódni, vagy télen. Szóval én azt ajánlom, hogy legalább egy 4 vagy 5 ezer literes legyen minimum. Ha kolypontyokat szeretnénk tartani, az egészen más téma, mert egy kolypontnak legalább azt mondják, hogy minimum 1000, de inkább azt mondják, 1500 liter vízre van szükség.
Per kolypont?
Igen. Azt megint nem 10-12 centisre gondolunk, hanem mondjuk rá, amik már elérik azt a 40-50-60 centimétert, őnekük akkor a szükségük van, és nagyon jó szűrésre.
Na hát én ezt nálad láttam.
Ezért hát, meg se tudna fordulni egy kis tóban, hát tehát lakad kanyarban.
Oké, nálad láttam ezeket a kolypontyokat, és meséltél nekem nagyon érdekes dolgot, hogy alapvetően, hogy mi a sztori annak, amikor némely kolypontot több millió dollár? Azért, mert hogy ez megvan valami elképzelés, hogy milyen a tökéletes, és néha van ilyen tökéletes, ugye?
Hát szakembereknek Japánban nagyon sok van ilyen, amiket annyira nem is reklámoznak meg, elnézést, nem is árulnak, hanem azok, az azért kerül annyiba, mert örökít olyan színvariációkat genetikailag, ami az utódok nagyon jól fognak kinézni. És ez nem jelenti azt, hogy ő annyira jól néz ki, hanem meg itt standard szabályok, nagyon pontos szabályok írják le, különböző kolyikból van 11 alapfaj, most azok között vannak még különböző alfajok, úgy mondjuk, melyiknek hogy kell kinézni. Ott évente kiállítások vannak, nagyon nagy pénzekről beszélünk. Ott a halakat nem úgy árulják, hogy mondjuk most valami kerül 1000 dollárba, hanem árverések vannak.
Opa.
És kiad érte többet. És olyan, én amit tudok, az 300 ezer euróért kelt el, nem is olyan rég egy...
És ebben mi volt a különlegessége, tudjuk?
Hogy nézett ki, hogy volt tartva, milyen családfája volt, ők papírral vannak igazolva a fényképpel.
Ha nem ennyire tökéletes kolypontra vágyunk, hanem mondjuk egy egyszerű, hagyományosabb rakott, ilyen, mennyibe fáj mondjuk egy kolypontnak a beszerzése, mennyire nehéz esetleg őket tenyészteni a folytatásban, olyan mértékben tudod, ami csak adott esetben nekünk kell, tehát hogy ugye legyen néhány példány.
Tenyészteni nem nehéz őket. A pontyféléket általában nagyon könnyű tenyészteni. Most másik dolog az, hogy ami hozzánk elkerül kolypont, jönnek ki, milyen lesz a család, vagy a genetikája, hogy miket örökít. Na most itt vannak kicsikét a gondok, mert általában ezért pont közül, hogyha mikor egy kohakuról beszélünk, ami egy piros, vérpiros-fehér tarka fajta.
Ezt sokat ismerjük is szerintem egyébként így, hogy
hát
most
a legtöbbet azt látjuk, vagy a háromszínűeket, Soma vagy Szánk, ők kb. Csak olyan 5-10%-a fog hasonlítani igazából a szülőbe.
Igen.
A többi, és az azért is egyik részből annyira drága, mert mondjuk egy pontyikrának literjébe, 100 milliliterbe, vagy egy kilóba nevezik így, 800 ezer ikraszem van. Az egy elég nagy mennyiség, és akkor a 4-5-6 kilós kolypontyok simán adnak annyi ikrát, hogy kicsit kevesebbet. Most nem fog az összes megtermékenyülni, de akkor is, ha kapunk egy 20 vagy 30 ezer apró ivadékot, azt, mire felneveljük, azt az egészet át kell válogatni. Látjuk, ha néztek ilyen videókat YouTube-on, látod az öreg japán, aki már tudja a halról 3 vagy 4 centis korában, hogy az mi várhat, hogy válogatja őket külön, hogy melyikeket nevelik tovább, melyikek maradnak majd náluk speciális továbbtartásra, mert ott sem mindenféleképpen értették azt a halat, amit eladnak majd az ősszel vagy jövőre, meg ami más minőségi, más a táplálások.
Mennyire ellenálló egy ilyen koi pont, hogyha már ebben a témában vagyunk? Tudjuk-e tartani viszonylag könnyen? Életben tartani?
Életben tartani.
Tudod, semmi... kinti tóban nyilván akkor bírja, feltételezem, hogy a
telet is ugyanúgy, telet a telet is bírja, a melegeket is bírja, ha jó szűrésünk van, meg hogyha, mi a gondunk, hogyha szebbet szeretnénk, meg kérdezel előbb, hogy mennyibe fájnak, általában importból jönnek, és mire ők ideérnek, legyengül az immunrendszerük. Akkor a helytelen tartás mellett sokat összezsúfolnak, itt-ott összeszednek ilyen-olyan, amolyan betegségeket,
valamelyik nem sokáig,
lehet, hogy nem sokáig fog élni, de amúgy nincs elég gond, elég jó ellenállóak, szóval nagyon hasonló, mint a mi úgynevezett idehazai pont, hiszen semmi másban nem különbözik
Csak fancy-b. De én nem értem ezt a dolgot, amit te mondtál. Hogy a francban néz ki egy 5000 literes tónak a szűrője? Az már egy külön doboz?
Igen, egy külön doboz, most házilag készíthetünk hordókból, és most megint az esztétika határozza meg, hogy valakit az nagyon zavar, hogy a tó körül, hogyha véletlenül 2 centivel már magasabb a fű ezen az oldalán, azoknak az menjen el vásároljon egy gyárilag legyártott szűrőt, amit akár be tud ásni a földbe is, aminek a tetején ilyen műszikla, utánzat van, vagy akármi, de akár megcsináljuk
ezekből.
Ezekből a kék hordókból is, azokból nagyon jó szűrőket lehet csinálni, csak az a lényeg, hogy mivel töltjük meg a szűrőanyagot. Na, ez a fontos, hogy nagy felületű legyen, arra utána kell járni is, és kap mindenkire a választ.
Milyen növényeket tudunk ültetni? Ugye tavirózsát elég gyakran látunk, vannak-e még ilyen populárisabb növényfajták, amiket viszonylag könnyű azért betelepíteni és mondjuk életben
nagyon
is tartani?
Nagyon széles a növényvilág, amit tudunk. De 100 valahány
fontosabb.
Én név szerint nem tudok megemlíteni semmit, de akit azt mondom, hogy utána szeretne járni, talál kereskedésekben.
Úgy akkor ezekről akkor nem foglalkozol, tehát kimondottan az, hogy most a növények.
Növényekkel nem foglalkozunk, nem is tartunk egyik tavunkban se, csak előbb a kis disztóba, ott van valamennyi mocsári gólyahír, meg ilyesmi, szittyó.
De ezek előbb-utóbb gyökeret vernek, és akkor aztán ők, úgyhogy nyilván jó az ökoszisztéma, és jó működik
az egész rendszer. A vízből szívják fel a tápanyagot, faktikusan a vízi növényeknek azért van szükségük talajra, hogy megkapaszkodjanak. A vízből veszik a tápanyagot, abból élnek, amit a halak ürítenek. A növények segítenek szűrni a tavat, az, hogy egy jó benövényesített tavunk, vagy ami még szép, mondjuk rá kojik, meg nagyobb aranyhalak imádják megenni. Nem tudják megtartani úgy a tavirózsákat, hogy ne egyék meg őket, hogyha nem kiskoruktól kezdve vannak együtt. Mondjuk rá hozunk most egy 1,5 méteres kojit, aki még azelőtt sose látott tavirózsát, beresszük szépen, hát lehet, hogy holnap reggelre már tavirózsa gyökerestel fent tesz a víztetején, nem azért, mert a növényt akarja csak megenni, hanem általában vörös szúnyoglárva, a cironómusz, az a növénynek a gyökerei között él, pontnak ő természetes tápláléka, és addig túrja alul, hogy szépen ki fogja túrni. Megenni is fél a tetejére.
Brutális.
És ugye mondhatod, hogy télen is működik nyilván egy kerti tó, és a halak is teljesen tökéletesen túlélnek benne, ugye ezek mind ellenállóak, amelyeket ugye oda tudunk telepíteni. Van-e erre vonatkozóan, erre az időszakra, most már hála Istennek kifelé jövünk ebből, de tudod, tehát, hogy léket a jégre, etetés nyilván ilyenkor nem történik.
10 fok alatt nem etetünk, kecsegéket vagy tokféléket, ők 8 fokos vízig általában még táplálkoznak. Annyi, hogy télen nincs szűrésünk. Szóval még 10 fok alatt már a szűrőbaktériumok nem annyira aktívak, szóval sem ennyire se. Szóval felesleges szűrni a vizet, ha bár én fúliasátrak alatt még télen is üzemeltetem a szűrőket, aztán tavasszal hamarabb be tud benne indulni a baci kultúra, hogy élje, mert hogy a halak elkezdenek enni, többet ürítenek, több bacira is van szükség. Az mindig azt mondtam, hogy a táp határozza meg, hogy mekkora lesz a szűrő, meg hogy mennyi halat tudunk eltartani. Úgyhogy télen, ha jég van, akkor azt szoktam ajánlani, hogy vagy kitörik a jeget, vagy tesznek egy kis szivattyút a felszín közelébe, nem alulra, mert lent a víz mindig a legmelegebb télen, a 4 fok, és ne keverje össze a jeges vizet avval 4 fokkal, és azon a részen, ahol van a szivattyú, működik nekünk, nem fog befagyni a víz, úgyhogy a az ide való, a nem oda való gázok, amik az iszapból távoznának, azok ki tudnak párolni.
Na, hát hihetetlen.
Jó, hát egyébként, akkor... hát, de tényleg egyébként ezt látja az ember, ahol mondjuk van kerti tó, nekem van egy, nekünk van egy személyes ismerősünk, most ne nevezzük meg, de egyébként neki van egy elképesztő méretű kerti tava, az inkább egy nagy tóra hasonlít, amúgy már nem tudom, hogy hány 10 méter az átmérője, ő abba fürdeni is szokott, és pont erre kérdeztem rá, hogy nem nehéz egyébként egy ilyen méretű tavat fenntartani, és azt mondta, hogy semmi dolga nincs vele gyakorlatilag. Tehát épp, tudom, leveleket leszedni a szemetet időnként, ha van, de van, hogy még az se kell, tényleg minél nagyobb az apparátus, meg ugye a vízmennyiség, annál lazábban működik a történet, és ebből látszik az, hogy végül is tök jó. Amúgy, hogyha elérjük ezt a szintet, tudod, hogy akkor bejáródjon a rendszer, akkor utána ez létezik, önmagát működtetni
gyakorlatilag. Létezik erre is kémia, úgyhogy ilyen enzimeket, baktériumokat száraz állapotba feloldanak a vízbe, és ők iszapfalóknak nevezik őket, és faktikusan a nyári időszakon, mert ezek meleg vízbe dolgoznak, lebontják az iszapot, és ez tényleg való is igaz, szóval 90%-ában. Szóval akkor még annyi se kell, hogy az ember szedegességet.
Óriási. Hihetetlen. Jó, hát, Szabó László volt itt velünk, köszi szépen, izgalmas tenyésztő. Mindig érdekes, ma is kaptunk új információkat, köszi szépen, hogy itt voltál, és közben nekünk is lejárt a műsoridő.
Így van, úgyhogy együtt mi is búcsúzunk, így van, ez volt a reggeli.
Sánta Zoltánnal.
És Zvekán Péterrel, Nagy Viktor, hát, marad még egy kicsikét.
Ezzel vége az állati hétnek is.
Igen, zárjuk a tematikus hetet, érdemes visszakeresni az anyagokat és a beszélgetéseket a podcast csatornánkon, ezt meg tudjátok tenni. Nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy nagyon tartalmas beszélgetések voltak ezek, ahogy a mai is. Köszönjük szépen még egyszer Szabó Lászlónak, hogy itt volt.
Én köszönöm.